30 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők, mai témáink röviden. Zöld környezet és lelki egészség, miért csökkenti a stresszt egy park vagy kert látványa?
Elsősorban a kiszakadás lehetőségét kínálják egy olyan gyorsan zajló, feszített tempóban rohanó világból, amit ma már sokan természetesnek érzékelnek, de nem az.
Régi gabonák új szerepben. A klímaváltozásnak jobban ellenálló fajták ismét teret nyerhetnek.
Már ki is tudtuk válogatni azokat az ősgabona tájfajtákat az eddigi kísérletekből, amik pékáru készítésre ajánlhatók, van olyan, ami inkább keksznek való, van olyan, ami száraz tésztának.
Sivatagi hőség, adómentes élet és 18 órás repülések, egy magyar pilóta visszaemlékezése a Katarban töltött éveire.
Nagy a közbiztonság, nincs adó, nincsenek számlák, minden nagyon olcsó, kivéve az ivóvizet. Sokszor szembesültem azzal, hogy egy másfél literes ivóvíz az drágább, mint az üzemanyag.
Trendidők.
Sokat szorongunk, rohanunk, és egyre kevesebb idő jut a valódi kikapcsolódásra. De vajon segíthet-e ezen a környezetünk? Egy rendezett kert, egy jól kialakított park, vagy akár néhány zöld felület is képes lehet csökkenteni a stresszt és javítani a közérzetet. A természet nem csak látvány, hanem mentális támasz is lehet a mindennapokban. Hogy milyen hatással van ránk a zöld környezet, és miért fontos ennek tudatos alakítása, arról Major Eszter Anna beszélgetett dr. Nagy Zsolt addiktológussal.
Egy pszichésen terhelt társadalomban miért lehetnek számunkra kulcsfontosságúak a zöld terek?
Elsősorban a kiszakadás lehetőségét kínálják egy olyan gyorsan zajló, feszített tempóban rohanó világból, amit ma már sokan természetesnek érzékelnek, de nem az. Mód van megtapasztalni a lassúságot, hozzálassulni a természet ritmusához, a másik az a csend. Meg lehet tapasztalni, hogy zajszennyezés nélkül milyen is a világ. A harmadik az ugye az esztétikai tapasztalat, tehát az, hogy szép dolgokat lehet látni. Ha valaki egyszer elmegy mondjuk Alcsútra és megnézi a Szent János bogár rajzást, akkor az valami olyan csodát lát, hogy a Tiszánál azt az egynapos időszakot, amikor a Tisza virág látható, amit soha többet nem lehet visszaadni. És hát ezen felül ott van egy jó és szép kertben a rendezettség, a harmónia, és annak a lehetősége, hogy részese vagyok valamilyen elgondolásnak, abba én belehelyezkedek, és megpróbálom megfejteni, hogy mi volt a terv.
Hogyha egy ilyen térben, egy ilyen helyszínen sétálgatunk, akkor az olyasmi lehet, mint egyfajta meditáció? Vagy akár eszembe jut Pablo Casals mondta mindig, hogy számára egy Bach az a mindennapos imádság, tehát akár ima is lehet?
Hát a haladók számára lehet ilyen szerepe, kint a természetben is lehet imádkozni. Tehát, hogy séta közben, vagy akár egy padon leülve a természet templomában. Ez egy elképesztően jó lehetőség, és ezt nagyon ritkán kapjuk meg.
Hol vesztettük el ezt a kapcsolódásunkat, és az, hogy nincs meg már ez a fajta szimbiózusunk a minket körülvevő természettel, ez mennyiben járulhat hozzá mindennapi szorongásainkhoz?
Hát ugye megkettőztük a természetet, gyakorlatilag egy mesterséges világot iktattunk magunk és a természet közé. A televízió, a telefonok, tabletek, tehát minden olyasmi, ami nem a közvetlen, hanem a közvetett tapasztalás eszköze. Ezek az eszközök olyan mértékig túlburjánzásban vannak, olyan információs zuhatagban vagy özönben élünk, ahol elképesztően nehéz a választás. Tehát a bőség terrorjában élünk. És ez viszont tényleg keltett szorongást, mert ugye minden választásunk arról szól, hogy millió más dolgot nem választunk. Létfeledésben élünk. A dolgokat látjuk, a létezőket, de a létnek az igazán nagy kérdéseit nem szoktuk megkérdezni magunktól. Hogy ez a fajta mélyebb létezés közelebb kerüljön hozzánk, ahhoz nagyon sokat kell tenni, belső munkát kell végezni. Ezt azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes elkezdeni, mert jót tesz.
Trendidők.
A mindennapi kenyerünk mintaprogram keretében idén 50 génbanki gabonafajtát vizsgál a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet. Ezek a régi növények értékes genetikai tartalékot jelentenek, és segíthetik a mezőgazdaság alkalmazkodását a klímaváltozás kihívásaihoz. A fókuszban a régi tájfajta kenyérbúzák állnak, de a növekvő hazai igény miatt az alakkor és tönkegyűjtemény egyes tételeit is vizsgálják. A program ősszel indul, és jövőre akár 100 gabonatételre bővülhet. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 2015 óta foglalkozik tájfajtákkal. Takács Ádám a projektről Drexler Dórát, az intézet ügyvezetőjét kérdezte.
A korábbi vizsgálatok mit mutatnak? Mennyire van napjainkban is létjogosultsága ezeknek a növényeknek a termőföldeken?
Az eddig futó kísérletekben azt látjuk az ősgabonáknál, hogyha jó termőhelyen tesszük egymás mellé az ősgabonát és a kenyérbúzát, tehát akár modern fajtákat, akkor nyilvánvalóan a kenyérbúza hozama sokkal magasabb lesz. Beltartalomban az ősgabonák magasabb fehérje tartalommal rendelkeznek, élelmírós tartalmuk is gazdag, különböző polifenolokban is gazdagabbak, de mondjuk ez nem ellensúlyozza azt a gazdasági hátrányt egy jó termőhelyen, hogy sokkal kevesebbet teremnek. Viszont ha extenzív körülmények közé megyünk, és a klímaváltozás hatásait is figyelembe veszük, ugye egyre több helyen ezt látjuk, hogy aszályos az év, a termőtalaj sem mindig a legjobb állapotban van sajnos. Tehát, hogyha egy ilyen szélsőségesebb környezetbe tesszük a gabonákat, akkor ez a kép ez megváltozik, az intenzív termesztésre optimalizált modern fajtájú kenyérbúzáknak lecsökken a hozama, ugyanarra a szintre gyakorlatilag, mint ami az ős gabonáé, ami viszont megtartja a rossz körülmények között is a szerény, de biztos hozamát. És akkor itt kerül előnyben tulajdonképpen az ős gabona, hiszen az értékesítése ára azért magasabb, mint egy kenyérbúzának, és akkor ott ez egy ajánlható alternatíva a gazdának, és egy jó kibúvó a szorongatásából a klímaváltozásnak is.
Egy dolog maga a termelés, na de ott van még a felhasználás is. Utóbbi mennyire hangsúlyos a mintaprogram keretein belül?
A termékpálya fejlesztés az egy nagyon fontos dolog. Tehát az, hogy ne csak gyönyörködjünk bennük, hanem eljusson a fogyasztókhoz is a liszt, és ezt szerencsére sikerült már több ízben megvalósítanunk. Együttműködésben mi az első pesti malommal tudtuk ezt megvalósítani, hogy két on-farm partner gazdaságunk, Tóth András és Földi Mihály gazdasága termelt egy jól bevált tönke tájfajtát, és ezt a malom leőrölte, és az első pesti malom elérhetővé is tette a vásárlóknak. Dolgozunk pékekkel. Ez mindig egy öröm, mert nagyon sokféle vizsgálat van a tészta minőségére, de a legegyszerűbb és a legközvetlenebb visszacsatolás az, hogyha a pékek mondják, hogy szerintük jó vagy nem jó, és a legtöbb esetben pozitívak a visszajelzések, szerencsére most már ki is tudtuk válogatni azokat az ősgabona tájfajtákat az eddigi kísérletekből, amik pékáru készítésre ajánlhatók, van olyan, ami inkább keksznek való, van olyan, ami száraz tésztának, tehát ez is egy külön újratanulás, tulajdonképpen egy elfelejtett tudásnak, hogy melyik tájfajta gabona mire alkalmas igazán.
Trendidők.
A gabonaföldekről most egészen más tájakra váltunk, a Közel-Keletre. Kis László több mint 30 évig vezetett repülőgépeket. 65 országban járt, az Antarktisz kivételével az összes kontinenst jól ismeri. 7 évig a Malév pilótája volt, majd 2011-től Katarba szerződött, és az ottani légitársaságnál, a Qatar Airways-nél töltött el 12 évet. Az arab országban több száz magyar dolgozik, a pilótákon kívül utaskísérők, zenészek, tanárok, korcsolya és curling edzők. Kis Lászlónak 5 éve a kisfia is Dohában, a fővárosban született. A pilóta az ottani életükről, élményeikről és érdekességekről Ósd Erikának számolt be.
Az egész ország 2,8 millió lakossal rendelkezik, ennek a nagy része talán 2,5 millió Dohában lakik. Vannak kisebb olajvárosok, főleg a tengerparton, de az ország közepén ott csak homok van és sivatag. Nagyon meleg van nyáron, ráadásul még párás is az idő.
Hány fok van?
45-50 fok. Muszlim ország, nem annyira szigorú mondjuk, mint Szaúd-Arábia, de nem is annyira liberális, mint az Egyesült Arab Emirátusok, ugye Dubaj, Abu Dhabi központokkal. Nagy a közbiztonság, nincs adó, nincsenek számlák, minden nagyon olcsó, kivéve az ivóvizet. Sokszor szembesültem azzal, hogy egy másfél literes ivóvíz az drágább, mint az üzemanyag. Amikor kimentem, akkor 60 forint volt egy liter üzemanyag. Sokan jönnek oda és építik-szépítik az országukat, ezért azzal honorálja, hogy nem sújtja őket adóval, és ha valaki kimegy oda dolgozni, akkor a szállását is a munkáltató fizeti, és abban benne van az összes közüzemi számla is.
Ez egy nagyon kicsi ország, egy nyolcad a Magyarországnak. Milyen látnivalók vannak? Mi volt, ami nagyon tetszett, ahova gyakran visszament?
Szép és érdekes a tradicionális piac, egy arab piacot újítottak föl, teljesen hagyományosan, olyan, mintha visszamentünk volna az időbe 200-300 évvel. A sivatag megunhatatlan, mesterséges szigetek is vannak, én is ott kaptam lakást, ami hipermodern. A légitársaságnál 130 nemzet dolgozott, tetszett, hogy pilótákkal kimentünk egy út után vacsorázni, négyen ültünk az asztalnál, és rájöttünk, hogy négy különböző földrészről valók vagyunk. Sokat tanul ilyenkor az ember, és sok mindent át is értékel. A Boeing 777-es, amivel én dolgoztam, a világ leghosszabb útjait képes repülni. A Boeing cég úgy hirdeti, hogy bármilyen két várost a Földön, ami repülőtérrel rendelkezik, össze tud kötni leszállás nélkül. Ez a gép közel 20.000 kilométert tud repülni. Sokáig csináltam én is a világ leghosszabb útvonalát, ez a Doha-Auckland, tehát Katarból egészen Új-Zélandig mentünk el.
Ez hány óra repülés jelent?
Visszafele nekem egy szembeszeles időben 18 óra 4 perc volt, felszállástól leszállásig. Ilyenkor négy pilóta van, de ez így is azért nagyon hosszú.
65 éves korig repülhetnek a piloták, ön abba hagyta 50...
51 évesen. 2022-ben volt a foci VB Katarban, és szállítottuk az utasokat meg a futballistákat. Az egy vízválasztó volt, azt szerettük volna megnézni és átélni ezt a hatalmas világeseményt. Sokszor kellett teherszállító gépre is mennem. Volt úgy, hogy kétszer is körbe mentünk akár 12 nap alatt a földön, de addig nem voltam otthon. A gyerekem miatt is volt ez a döntés. 33 évet repültem, úgy gondoltam, hogy ez már így elég is volt.
Idők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és a Regény Eszter összeállítását hallják.
Szupergyors tolmács. Hatalmasat fejlődött a DeepL AI fordító. Most már az élő beszédet is képes valós időben tolmácsolni, ráadásul a beszélő hangján. A technológia emellett az elhangzott szöveget azonnal írott fordítássá is alakítja a számítógép vagy a mobil képernyőjén, sőt videóhívásokban feliratként is megjeleníthető. A fejlesztés gyakorlatilag eltüntetheti a nyelvi akadályokat a nemzetközi kommunikációban, legyen szó munkáról, tárgyalásról vagy online meetingről. Az új elbeszélő fordítás több mint 10 nyelven működik, a magyar még nincs köztük. Földművelés drónokkal. A nagyüzemi gazdaságokban, például az Egyesült Államokban és Ausztráliában már működnek olyan intelligens drónrendszerek, amelyek nem csak felmérik a növényállapotot, hanem automatikusan kijelölik, hol kell permetezni vagy öntözni, és a beavatkozást is elindítják. Több drón és szenzor dolgozik összehangoltan, az adatokat mesterséges intelligencia elemzi, így akár napokkal előre jelezhetik a betegségeket. Az újdonság, hogy mindez szolgáltatásként érkezik, a gazdák nem eszközt vesznek, hanem komplett működő rendszert. A technológia elsősorban a több száz hektáros gazdaságokban terjed.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelent.